az, amit szeretnénk a mai alkalommal bemutatni, hogy Jézus számunkra a legnagyobb erőforrás, ami folyamatosan, állandóan, mindig a rendelkezésünkre áll, és Jézus az az áldozat, aki a legnagyobb áldozat, aki mégis békésen és csendesen tűrte az ő áldozatiságát, azért, hogy nekünk abból üdvösségünk legyen, és legyen húsvétunk, Krisztusban feltámadásunk, tehát, hogy ez az, amire szükségünk van.
Szeretettel köszöntjük a Biblia és Bölcsészet podcast új epizódja hallgatóit. Ez a 10. adásunk, és folytatjuk az evangéliumok tanulmányozását. Elérkeztünk Lukácshoz, és elérkeztünk egy különlegesebb nézőponthoz, amivel nekünk is meg kellett küzdenünk, ugyanis Ezékiel és az egyházi hagyomány, illetve az említett könyv, ami Burridge munkája, úgy említi Jézust, mint a bika, az ökör. És hát ez magyarázatra szorul, meg kicsit értelmezésre, úgyhogy ebben kicsi erőfeszítést majd teszünk, hogy picit ezt körbejárjuk, és utána belemerülünk a szövegbe.
Sziasztok! Annyit még ehhez a podcasthoz, hogy amikor fölvesszük, még húsvét előtt vagyunk, és bizonyos szempontból a húsvétnek a témája nagyon élesen elő fog jönni ebben a podcastben. Úgy hallgassátok ezt, mintha húsvét előtt hallgatnátok, de hát mindig húsvét előtt vagyunk, és mindig húsvét után vagyunk.
Igen.
Egy képpel ígértem Csabinak, hogy kezdem ezt a mai témánkat, ami nagyon meghatározta, és egy kicsit azt szeretném érzékeltetni vele, hogy bizonyos gondolatok hogyan ültetődnek bele az ember fejébe. Egyszer Attila bácsi egy Veselényi utcai ifjúságin.
Hetényi Attila
bácsi, és ez 25 évvel ezelőtti ifjúságin, mondta el talán azt a gondolatot, hogy Jézus a hagyomány szerint sánta volt. Tehát, hogy volt olyan hagyomány, ami szerint sánta volt. És volt egy az ifjúsági részvevő között, aki ezt nagyon megsértődött rajta, hogy de hát az ő megváltója, az ő mestere, az hát nem lehetett sánta, hát az ugye egészséges. És akkor gondolkoztam el először rajta, hogy egyetlen pici változás, amit értünk és érzékelünk az Úr Jézus személyével kapcsolatban, mennyire meg tudja változtatni az egész képet mindezzel kapcsolatban, és nem tudjuk pontosan, hogy Jézus sánta volt-e, vagy volt valami luttalpa, tehát hogy ebből a szempontból ez teljesen lényegtelen, de hogy ilyen kis apró dolgok is mennyire meg tudják változtatni a Jézus képünket és gondolatunkat, mert ahogy belegondolunk abba, hogy így is érzékeljük azt, hogy amit ugye az Ebed Jahve énekekben, Ézsaiás 53-ban olvasunk, hogy nem volt szép az ő kinézete, elfordítottuk tőle az arcunkat, és ugye ezt mi mindig keresztény hagyományban, ezt Jézusról olvassuk, csak ezt nem mindig szoktuk kiemelni közötte, hogy ugye, de azért általában a kereszthalálnak a pillanatára gondoljuk ezt, hogy hát ő akkor olyan volt, és nyilván ez ettől bonyolultabb. És akkor, ahogy mondtad, hogy egy kicsit menjünk bele, hogy miért érdekes, hogy a bika képes számunkra ebben a történetben. Hadd fogalmazzam meg először pozitívabban, a bika az ókornak a legerősebb állata volt, a legnagyobb erőforrás. Ha valamilyen munkát el akartak végezni, akkor az ökröket fogták be, és ők végezték azt a munkát. Ők dolgoztak úgy, ők végezték a munkájukat úgy, fáradtság nélkül, míg egy lót, azt tudjuk, hogyha széthajszoltad, akkor 40 kilométer után váltani kellett, különben elpusztul. Tehát az ökörrel nem volt ilyen probléma, és a másik, amit még nagyon fontos kiemelni ebből, hogy az ökör az áldozatok közül is a legnagyobb volt. Ugye Salamonnál olvassuk, hogy 22 ezer ökröt tehenet mutatott be áldozatként, amikor ugye a királyá lett és kérte a bölcsességet, tehát az összes áldozat az 22 ezer volt, hogy ez a legnagyobb áldozat. Elizeusnál olvassuk, ugye, hogy ő is 12-ből az egyik ökörpárt feláldozta, elégette a szerszámokat, és úgy indult a szolgálatba. Tehát ez a legnagyobb áldozat, mert hogyha valaki feláldozza az ökrét, akkor a legfontosabb erőforrását, munkaeszközét veszíti el, amit nem igazán tud pótolni. És tehát Jézust így kell egyszerre lássuk, és ez, amit szeretnénk a mai alkalommal bemutatni, hogy Jézus számunkra a legnagyobb erőforrás, ami folyamatosan, állandóan, mindig a rendelkezésünkre áll, és Jézus az az áldozat, aki a legnagyobb áldozat, aki mégis békésen és csendesen tűrte az ő áldozatiságát, azért, hogy nekünk abból üdvösségünk legyen, és legyen húsvétunk, Krisztusban feltámadásunk. Tehát, hogy ez az, amire szükségünk van, és ugye ezt a képet. És azért nem szoktuk, hogy az ökörv és a bika képét az Úr Jézushoz párosítani, mert ugye a húsvéti bárányt párosítjuk hozzá, illetve a magunk gondolkozásában, de a Biblia gondolkozásában ugye a bika borjú, ugye az ápisz borjú, ugye Áronnál, ugye valahol pont bika borjú forma lett, mondta, mint az egyiptomi istenek, véletlenül mondta Ábrahám.
Ennek a két szónak, a bika és az ökör, vannak olyan felhangjai a magyar nyelvben, amiket érzünk mi is, de megalapozottnak érezzük, hogy úgy beszéljünk róla, ahogy a szerző is. Tehát, mikor Jézus és ökör, akkor az ökörnél ne arra gondoljon senki, hogy a mai szóhasználatban az ökörség, ugye az idiotizmus szava, vagy a bikának meg van ilyen szexuális felhangja, mi nem ilyen szempontból, hanem a teherhordozás és a legerősebb házi állat szempontjából, az erőforrás szempontjából fogunk a bikáról meg az ökörről beszélni.
És mint áldozat.
És mint áldozat. Így van.
Ami a megfelelő módon, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lett bemutatva azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen.
Így van.
Mindig keresek akkor, amikor ezekre a podcastekre készülök, hogy mi az a központi gondolat, ami köré lehetne csoportosítani mindazt, amiről beszélünk. És a mai alkalom a Lukács evangéliumából sok minden kiugrott nekem, de egy valami különösképpen, ugye, ami kapcsolódik mindahhoz, amit eddig elmondtunk, ugye Jézus becsajdában van, a 12 tanítványjal leülnek vacsorázni, és Márta egyszer csak megjelenik, és azt mondja Jézusnak, hogy szólj rá Máriára, mert hát már belefáradtam a szolgálatban, szolgáljon ő is. Ugye a szolgálatban levő keresztény embereknek az egyik leggyakrabban megtapasztalt gondolata, hogy Uram, én szolgálok neked, de küldjél még valakit, aki szolgál és segít nekem. És ugye Jézus ebben tanít bennünket, és ez a kérdésünk, hogy hogyan tudunk úgy szolgálni, mindannyian megtapasztaltuk, hogy amikor magunkra maradunk a szolgálatban, kicsit elnehezedik a szolgálat, nem olyan sikeres időszakunk van, bár volt-e valaha sikeres, de hogy ott vagyunk, és akkor Uram, hogyan tovább, hogy szolgáljunk tovább? És Jézus azt mondja, hogy te a jobb részt választ. Azt, hogy leülsz és hallgatod az Úr Jézust. Jézus nekünk az az erőforrás, hogy azért ülünk le mellé, és azért hallgatjuk, és azért figyeljük őt, mert ő az az erőforrás, aki segíteni fog a szolgálatban, aki miatt nem úgy fogunk nézni a testvére, hogy miért nem segítesz nekem, meg esetleg miért hátráltatsz engem, hanem azt mondjuk, hogy Uram, adj erőt, hogy tudjam végezni mindazt a szolgálatot, amit rám bíztál, amit én is szeretnék elvégezni, és így tovább. Tehát, hogy ez, amiről szeretnénk, és azt gondolom, hogy a Lukács evangélium olyan kérdés és válaszol, mint minden jó irodalmi szöveg, amit kérdést Lukács sosem tett föl magának, bár azt gondolom, hogy ezt talán föltette magának, hogyan tudunk folyamatosan, állandóan, álhatatossággal és az Isten tetszésére szolgálatban maradni, és a szolgálatot elvégezni. Erre Lukács evangéliumában Jézusnak a tanítása, Jézusnak a személye, a segítség bennünk. És akkor így értjük meg, hogy mint az ökör, aki elkezdi a munkát, és este befejezi. Mindig, tehát hogy neki annyi ereje van, hogy az övé nem fogy el.
Még egy szempont itt az ökörnél, hogy egyetemes teherhordó állat, tehát abban a korban, azon a helyen, meg a környező világban is egyetemes, tehát ezt is hangsúlyozza Lukács, mindenhol jelen volt ez az állat.
Igen, tehát hogy ezért érdemes. És ugye mindig, amikor beszélünk róla, egy kicsit a Lukács evangéliumát is áttekintjük. Ez a kép nekem segítségű volt abban, hogy ugye az egyik legérdekesebb kérdés Lukács evangéliumában ugye úgymond az eleje. Tehát úgy mondja Lukács, hogy elhatároztam, hogy én is megírom a Jézus történetet, hogy a megkérdőjelezhetetlen valóságról tegyek tanúbizonyságot neked, tehát hogy ő el akarja mondani mindezeket a dolgokat, és miért van az, hogy a másik evangélisták, másik három nem igazán törődik azzal, hogy az Úr Jézussal fiatal, illetve gyerekkorában mi történik, hanem Márknál szinte ugye beletoppan rögtön abba, hogy prédikálja az Isten evangéliumát, Máténál van egy pici, hogy a születés, a különlegessége, tehát hogy nem ezzel foglalkozik, és nekem ez volt egy segítség, vagy egy megértésnek az egyik lehetősége, hogy valahogy meg kell érteni, és Lukács azt szeretné megértetni velünk, hogy Jézus ereje a legnagyobb, a leghatalmasabb, és mégis növekszik. Tehát ahogy mi megismerjük Jézus erejét a magunk életében, az igében, a személyes találkozásunkban, megtérésünkben, és mindig valahogy megvan az az érzésünk, hogy Jézus hatalma mindig növekszik. Egyre nagyobb és egyre hatalmasabb. Tehát ha jól megyünk előre a hívő életünkben, és ugye ez nem azt jelenti, hogy nincsenek bukásaink, vagy nincsenek nehézségeink, kísértéseink, veszteségeink, de valahogy, amikor őszintén átgondoljuk, akkor azt mondjuk, hogy egyre növekszik. Egyre növekvő ereje van az Úr Jézusnak, és valahogy így kellene élnünk a hívő életünket, hogy ezt érzékeljük.
Igen. Egy pár hónapja olvastam Gyökösétől a Növekedés Boldogsága című könyvet, ahol a boldogmondásokat elemzi, ez nem Lukács, csak azért hozom ide, mert ő is azt is mondja ott, hogy abban teljesedünk ki, hogy engedjük, hogy tágítsa Jézus a hitünket, tehát ez folyamatos tágolás, növekedés, ez az Istenben, ez bennünket is felszabadít.
Igen, mert dogmatikusan úgy tudjuk, hogy Jézus mindig legnagyobb, leghatalmasabb, legcsodálatosabb volt, mint az élő Isten, és akkor hogy jön bele, hogy növekszik, hogy jön bele az, hogy még teljesedik be az Isten szent lelkébe, hogy ezt a képet akarja, tehát nem egy dogmatikai igazságot akar elmondani nekünk, hanem egy valóságnak az igazságát, hogy Jézus ereje és hatalma hogyan növekszik abban a világban, amiben benne van, és ehhez kell az a kitartó, hatalmas erőforrás, amivel az Úr Jézus rendelkezik egyedül.
Igen. Elkezdi az evangéliumát egy köszöntéssel, egy titokzatos Teofilus, ő excellenciája, Isten szerelmese, ugye ezt jelenti ez a görög név, és a kétkötetes művének az első kötete az evangélium. Az ökör úgy jelenik meg itt az elején, hogy szelídnek tűnhet, de hatalmas ereje van ahhoz, hogy nagy dolgokat műveljen. Négy kitörő öröm és dicséret van Isten tettei miatt itt az első fejezetekben. Erzsébet és Mária öröme, Bemerítő János csodálatos születése, az angyalok és a pásztorok megjelenése, az angyalok éneke, Simeon és Anna, és aztán a János ige hirdetése. És Lukács mindegyik témát felveszi, és tovább fejleszti a későbbiek során.
Igen, ugye Lukács evangéliumának az érdekessége, és ugye ez a Jézus hatalmas ereje, ami örökké tart, ő hozzá párosítja a két dolgot, az egyik az imádság. Tehát, hogy ezek, amiket olvasunk, ezt lehet egyszerre éneknek és egyszerre imádságnak venni. Sokat beszél arról, hogy hogyan kell hosszan imádkozni. Bemutatja azt, hogy Jézus mennyiszer kiment és imádkozott. Ő ugye úgy írja le, hogy nem Betsajdába megy ki a nagy héten, hanem az olajfák hegyére vonul vissza mindig imádkozni az Úr Jézus, hogy fölkészült legyen. És ez az imádság lesz az egyik központi gondolata és központi kérdése. És ugye a másik, amit nagyon kiemelhetünk, és ami ott kell, hogy legyen, az öröm. Tehát, hogy mind a mellett, hogy Jézus a legnagyobb erőforrás, aki szépen, álhatatosan halad a maga útján, ez az álhatatosságot most azért, aki olvasta le Lukács evangéliumát, ez néha ilyen cicakos ugyan, tehát, hogy nem olyan szisztematikusan írja le Lukács Jézusnak a vándorlását, zarándoklatát föl Galileából Jeruzsálembe, mint mondjuk Máté, hanem ide-oda időben, és nem az, hogy eutusz azonnal, meg ilyesmi történik, hanem olyan szép cicakban, tehát itt érzékeljük a Lukács evangéliumában, hogy valóban tényleg egy 3 éves szolgálata volt az Úr Jézusnak, hogy ez az, ami történik, tehát hogy de ez örömmel van.
Tehát ez kibérelve.
Kibérelve. Tehát, hogy az öröm ott van. Ugye tékozló fiú története, meg az elveszettek. Miért nem örülsz? Hát hazajött. Hát ha csak egy töredékét kapsz abból az örömből, hogy most ott esznek, isznak, és mindenki, meg a nagy vacsora képe. Azt mondja, hogy akkora nagy örömöt akar megosztani a király. És akkor jönnek, és jaj, hát nekem van másik dolgom. És akkor azt mondja, hogy mit mond a király? Még mindig nincs elég ember. Még hozzá. Akkora örömünk van, hogy most már mindenki jöjjön.
Igen.
Ugye az áldozat képéhez, amit mi gondolunk, és mi érzékelünk, és ugye a szolgálat is nagyon sokszor áldozattá válik, hogy az öröm hiányzik néha, és ez Lukács egy kicsit azért mindig hozzáteszi, hogy az öröm ott van mellette, hogy Jézus szolgálatában, Jézus áldozatában, ott van, és valamiképpen így kell megérteni, és ugye érdemes figyelni, hogy Lukács evangéliuma, Lukács mit mond el az imádságról, Lukács mit mond el az örömről, hogy ez egy nagyon fontos témája abban a kapcsolatban, és hát ugye amikor sírásról beszélünk, ugye majd Jeruzsálemről is fogunk egy kicsit beszélni, hogy a sírás azért mindig azt hordozza, hogy van benne öröm is. Tehát azt mondja, hogy öröm, milyen ez a mostani nemzedék. Se nem sír, se nem örül.
Az ökör akkor ezek szerint sokkal vidámabb állat, mint gondoltuk.
Igen, így is lehet mondani. Tehát, hogy valahogy ezt tudni megérzékelni, hogy az áldozat is örömteli.
Igen.
Jézus az ő áldozatát húsvétre készül, nagypéntekre készülve, hogy ez egy örömteli áldozat volt még akkor is, hogyha félelem, rettegés és nagy nehézség fogta el, de hogy az az öröm, ami benne volt, hogy ezt megteszi értünk, ez ami legyőzte azokat a nehézségeket, amivel hát egy embernek szembe kell néznie a halála véget, az áldozat bemutatása véget.
Igen.
És ugye Jézus erejéről, most nekem ebből a szempontból szintén érdekes volt, hogy a kísértés történet. Ugye hát tudjuk, Jézus mondja el a tanítványoknak, mert másképp nem tudhatnánk ezt a történetet, hogy Jézus ereje milyen hatalmas, és erről beszél. Ugye Simonnál azt mondja meg, hogy olyan ereje van Jézusnak, ennek a messiásnak, hogy sokak elesésére lesz, és sokak felkelésére. Tehát, hogy mint ez nagy erő, hogy valaki fölemel, valakit lenyom, mert legyőz. De hogy ez az erő milyen hatalmas, a kísértés történet, ugye azzal kísérti meg az ördög, hogy 40 nap után, ez érdekes, ugye a legfontosabb, hogy változtass kenyerek ki a követ. Mondja neki, hogy hát itt van, és akkor én adok neked ételt, és Jézus mondja, és most ezt értsük így, hogy nekem nincs szükségem ételre ahhoz, hogy erőm legyen. Nem volt szüksége erőhöz ahhoz, hogy nemet mondjon a sátánnak, hogy a kísértésben győzedelmeskedjen, tehát nem tud annyira elgyengülni, hogy ne tudná legyőzni. Igen, szintén jól kell érteni. A másik, hogy fölkínálja a hatalmát, fölkínálja a hírnevet, fölkínálja ezt, nézd körbe, ez mind a tied lehet, és azt mondja Jézus, ahhoz, hogy én a legjobb áldozat legyek, aki által üdvösségünk van, ahogy el tudjam végezni a megváltás művét, ahhoz nincs szükségem hatalomra, mert mondjam, mert van, aki adta nekem, és attól nagyobb hatalmat nem tud adni senki. És a másik, ami ott van, hogy, és ugye ez a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy nincs szüksége sérthetetlenségre. És néha ahhoz, hogy a magunk szolgálatában benne álljunk, ugye ez a legnagyobb, hogy ez, amit leginkább szívesen szeretnénk. Nem a hatalmat, nem azt, hogy minden erőnk meglegyen akkor is, hogyha nagyon nehezek vagyunk, hanem add Uram, hogy sérthetetlenek legyünk, hogy ne bántsam meg a szolgálatban, amikor megkritizálnak, a nehézségek, a veszteségek, a szembefordulások, hogy ez a legnehezebb, hogy Jézus mondja, hogy ahhoz, hogy ő a szolgálatát, hogy ereje és hatalma legyen, nem kell sérthetetlennek lenni, ugye, ami majd nagypénteken majd beteljesedik, hogy mit jelent az, hogy ő sem sérthetetlen. Tehát ez, amit mi sem várhatunk, és mi sem gondolhatunk arra, hogy majd mi sérthetetlenek leszünk, és úgy tudjuk végezni a szolgálatot.
Védelmet és biztonságot szeretnénk, de ez nem pont úgy van, ahogy mi gondolunk.
Igen, tehát hogy ezt is érteni kell, hogy nem szükséges hozzá, és ugye néha látjuk, és ugye mintha sérelmeket szenvedne el Isten, és sérelmeket szenvedne el az Isten egyháza, az Isten egyházának, meg az Isten szolgálat tevének nincs szükség a sérthetetlenségre ahhoz, hogy el tudják végezni a szolgálatot, és álhatatosan ki tudjanak maradni örömmel az Isten szolgálatába. Na, de az én is szeretnék sérthetetlen lenni. Tehát, hogy, de...
Vágyunk erre, persze.
De ahogy azért az Úr az így tanít bennünket. Tehát,
itt hogy... szeretném beszúrni azt a gondolatot Böricstől, hogy azt mondja, hogy a többi evangéliumhoz hasonlóan nem annyira Jézus személyazonosságát tárja fel Lukács, mint inkább a tevékenységét jelzi, vagyis ő is tart azért egy távolságot, mert hogyan tudná egy ember Jézus személyét, a személyazonosságát így feltárni, még hogyha evangélista is valaki, ihletett író, tevékenységéből, a szavaiból tudunk következtetni az ő személyére.
Igen, és ugye itt a másik fontos, amiben kiemelkedik Lukács evangéliuma, hogy a Szentléleknek a szerepét nagyon előhozza, és azt mondja, hogy amikor növekszik és beteljesedik Szentlélekkel, és ezek a dolgok is ott vannak, de itt mindjárt nézem a
amíg megtalálod, beszúrom, hogy az ökör a legerősebb teremtmény, ha így van, akkor a Szentlélek az Isten ereje, tehát az ökörnek az erejét, a Szentlélek jelenti. Lukács Jézusról alkotott képében döntő szerepe van a Szentléleknek. 18-szor utal a lélekre, az abcsában pedig a megdöbbentő 57 alkalommal találjuk a Szentlélek való utalást.
Igen, eszembe jutott, és hát ez az én személyes, sok személyes kedvenc ige szakaszom van, és ugye Burridge-nek volt egy nagyon érdekes megfogalmazása ezzel kapcsolatban, hogy Jézus beiktatási beszéde, mint az amerikai elnök, tehát a Lukács 4-ben a názáreti zsinagógában beszél arról, hogy a lélek ereje van rajtam, és ezáltal hirdetem az Úr kedves esztendeit. Tehát, hogy az első megszólalásában, első prédikációjában én inkább magam számára eddig programbeszédként fogalmaztam meg ezt, ahol azt mondja, hogy és tényleg az Úr kedves esztendejét hirdeti, és a lélek erejével, hogy ami rajta van. Tehát, hogy ezt így lehet érteni, hogy ez ilyen különleges, hogy így lép be. Tehát, hogy nem olyan elrejtett módon, mint amit sokszor a lélek munkáját gondoljuk, hanem egyértelműen a lélek erejéhez vezeti vissza mindazt, amit ő csinál, és ugye ez pontosan ugye tanít bennünket arra, ugye Csabinak mondtam, hogy ez az egyik legérdekesebb kifejezés, amit most olvastam a Lukács evangélium, és most jobban beleégett a fejembe, meg a szívembe, hogy a szolgálat, a szolga, ha teljesen felkészült, olyan lesz, mint a mestere. Tehát, hogy ezek azt is jelentik, hogy mindazt, amit látunk Jézusról, ugye nyilván nekünk nem kell bemutatni a helyettes áldozatot azért, hogy üdvösség legyen az embereknek, de csomó mindenben hasonlónak kell lennünk az Úr Jézushoz. Tehát, hogy itt a lélek ereje által kell nekünk is végezni mindazt a szolgálatot, ami ránk van bízva, de nem mindig ugye ezt nagyon kihangsúlyozva, de nem is elhallgatva, hogy a lélek ereje nélkül az Isten embere nem ér semmit.
Ez az ékevers egyébként a Lukács 6.40-nek a második fele.
Igen. Tehát, hogy ugye ebben nekem nagyon meghatározta, tehát, hogy az a felkészültség, amire igyekszünk törekedni a szolgálatban, ez pont erre van, hogy nem arra, hogy felkészültek legyünk, hanem arra van, hogy olyanok legyünk, mint a mester, amennyire csak lehetséges. Maga a szöveg, és ugye Burridge is így hozza, hogy három főszereplővel játszik a történet, játszik ugye most itt, mint irodalomtörténész mondtam ezt, tehát hogy szerepel. Ugye egyik Jézus, a hatalmas erőforrás, Jézus az áldozat, nem bárány most, hanem az áldozat, mint az ökör és a bika, ami ugye az zsidó vallásban szintén jelen volt. Tehát, hogy mint ez. A másik következő fontos szereplő, és amiben kicsit magunkat kell meglátnunk, nyilvánvalóan a tanítványok, és nyilván azzal ugye a harmadik, akik vannak, pedig azok a vezetők, akik Izrael népét vezetik. Ugye érdekes és érdemes úgy is olvasni és figyelni ugye a Lukács evangéliumát, hogy Lukács tényleg, mint egy görög ember, vagy mindig görögül beszélő ember, pogány emberként, egy kicsit azért úgy is írja a szövegét, és úgy is írja az evangéliumot, hogy amikor mondjuk kezébe kerül ez egy római hatalmasságnak egy hogy elolvassa, hogy na, mit gondolnak a keresztények, akkor, hogy lássák és érzékeljék benne azt, hogy Jézus nem felforgató volt, Jézustól nem kell félteni az államhatalmat, ugye befizette az adót, adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Érzékeli, Lukács is pontosan tudja, hogy a római birodalomnak olyan hatalma van, hogy amit akar, ő teljes mértékben el tud nyomni, tehát ott van benne az, hogy ne érzékelj ilyen fenyegetést, de viszont válaszolnia kell arra a kérdésre, amire többi evangélium, meg ahogy ugye magunk Jézus képében vagyunk, ott állunk, hogy de hát miért lett kereszthalál? Miért lett nagy csütörtök? Miért lett nagy péntek? Tehát ugye ez egy nagy kérdés, hogy mindenkit meggyógyított, mindenkin segített, a jót prédikálta, a békességet prédikálta, kedves volt, hát néha beszólt a vita partnereinek, de még azt is finom, az Úr Jézus még azt is a lehető legvisszafogottabban tette, tehát hogy szintén sokat tanulhatunk belőle, hogy a vita partnerekkel hogyan kell bánni, de hogy ők miért? És ugye van egy olyan pillanat, ugye szintén nagyon éles, amikor az emberek álmélkodnak, csodálkoznak azon, hogy Jézus milyen hatalmas tanító, és a következő néhány versben pedig azt látjuk, hogy valami eszetlen düh fogja el a vezetőket, és keresik Jézust halálra. Tehát, hogy eldöntik, hogy most azonnal. És ezt Lukács többször írja, hogy értsük, hogy ott vannak, és ez a szereplők. És még mindig ez az érdekes, hogy még így is voltak olyan írástudók, és még így is voltak olyan vezetők, akik néha igazat adtak Jézusnak, és néha a legnagyobb igazat mondták el róla, amit nem a tanítványok mondtak ki, hanem végül ők mondtak.
Igen, itt a vezetőknél nagyon fontos, hogy hát ők lettek volna, akiknek a jószágot kellett volna gondozniuk. Ők azért voltak vezetők, hogy segítsenek a népnek, és rá kellett, hogy jöjjenek, ahogy Jézust hallgatták, hogy nem igazán tették ezt megfelelően.
Mi a másik, amit még szeretnék kiemelni, hogy az Úr Jézus az álhatatosságot is tanítja. A magvető példázatán a gyümölcstermés egyik feltétele az álhatatosság, az, hogy amikor ott vannak a Gecsemáné kertben, mit mond, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne esetek. Tehát, hogy álhatatossággal nyeritek meg a ti lelketeket, tehát ne készüljetek fel arra, hogy mit mondtok a bíróságokon, hanem legyetek álhatatosak az Istenre való figyelésben, és majd ő a lélek által megmondja, hogy mit kell mondanatok. Az ökörnek a példája az álhatatosan arra a célra való tartás, amit Isten megmutatott nekünk, és aki a eke szarvára tette a kezét, az vissza ne fordítsa az ő tekintetét. Ugye részint, hogy ne tévessz el, amit dolgoznia kell, részint meg, amikor a nagy nehézségre néz meg, a nagy problémára, akkor az emberek könnyen mondják azt, hogy akkor jó, nem tovább. Tehát, hogy Jézus pont ez az, amit tanít, hogy menni kell tovább, és azért mindig azt is hozzáteszi, hogy tőle lehet várni, és tőle lehet kapni az erőt hozzá, és erre az álhatatosságra van szükségünk. Ugye egy kicsit mondtad, hogy ugye a Jézus identitását azt nem annyira veszi elő, részint teljes mértékben igazad van, de viszont azért nagyon sok megszólítás, az eljövendő, a messiás, az emberfia, tehát hogy azért nagyon sokféle módon keresi és próbálja elmondani, hogy kicsoda az Úr Jézus, tehát hogy az Isten Krisztusa, te vagy, aki, igen, azt kerestem azt a kifejezést, hogy tudjuk, hogy te vagy az, aki helyesen tanítod az Isten útját.
Ez is egy meghatározás.
Meghatározása. És ugye pontosan tudjuk, hogy a zsidóság, ugye a halakha, az út, az egy a legvallásosabb kifejezésé vált, hogy azon az úton járni, amit Isten mond. És ezek az emberek, amikor meg akarják kísérteni az Úr Jézust, hogy tudjuk, hogy te úgy mész az Isten útján, igazságosan és helyesen jársz az Isten útján, de ők nem azért mondják ezt, mert azt gondolják, hogy így van, hanem mert ezzel kedveskedni akarnak, hogy valamilyen módon ugye találjanak benne olyan gondolatot, amivel ellene tudnak támadni. Ugye érdekes, hogy ezek az irodalmi dolgok, hogy néha az ellenség mondja ki az igazságot, de nem azért mondja ki az igazságot, mert ő ezt úgy gondolja, hanem mert lépre akar csalni bele.
Igen.
Hogy ezért mindig nagyon óvatos, és ugye ez mondja, hogy nem arra figyelek, hogy mit mondanak rólam az emberek, hanem arra, mit mond rólam az én mennyi édesatyám. Itt akarom behozni, mert talán itt érdemes leginkább, hogy nagyon fontos és nagyon érdekes, és tényleg nagyon feltűnő Lukács, hogy rengetegszer emlegeti Jeruzsálemet. Nem csak mint úti célt, hogy ahova menni kell, hát ugye a zsidó embernek ez teljesen természetes, hanem hogy jaj, Jeruzsálem, jaj, mit csináltál, jaj. Ugye jaj, hogy le fog rombolódni a templom, jaj, mi lesz a templommal, jaj, mi lesz Jeruzsálemmel. Tehát, hogy még amikor a saját, amikor kereszt halálban megy az Úr, és még akkor azt mondja, jaj, Jeruzsálem, mi lesz veled? Tehát nem úgy mondom, maga sorsa van a kérdése, hát ugye ő tudja, hogy ezt neki vállalni kell, hogy mi lesz Jeruzsálemmel. Amit az előbb mondtam, és ezért fontos, hogy a római birodalmat akarta biztosítani részint ezzel Lukács, de hát ugye a valóságot is mondta, hogy Jézus szívében Jeruzsálem ennyire központi hely volt, és azért ezt úgy kell venni, hogy az áldozat akkor jó áldozat, ha a megfelelő időben, ugye ezt mondja Herodesnek, most nem tudsz elfogni, majd amikor kell. A megfelelő helyen, Jeruzsálemben, de azt mondja, jaj, Jeruzsálemnek, mert itt kell az áldozatot bemutatni, és a megfelelő áldozat kell hozzá, és ugye az Úr Jézusnak az egész tevékenységében látjuk, hogy ő a megfelelő áldozat.
Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője, aztán kibontja ki.
Jó, igen. Szépen. Hogy igen, tehát hogy ezt nem sűríti, hanem neked kell rájönni, hogy tényleg megfelelő időben, a megfelelő helyen a megfelelő áldozat. És így lehet. Amikor ugye az emberek mondják a maguk életében, és én is sokszor gondolkozom, hogy ó, milyen áldozatot hozok, miért, meg hogyan, meg miképpen. Ugye néha szükséges az embernek az életében áldozatot hozni bizonyos helyzetekben. Ezért nem szabad igazán hasonlítani az Úr Jézuséhoz, mert ezért egészen más. És ezzel nem az emberek áldozatát, amit meghoznak a családjukért, nemzetükért, hazájukért hoznak, nem azt akarjuk lekicsinteni, sőt, hanem az Úr Jézus áldozatának a különlegességét, elkülönülését. megfelelő áldozat, a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő módon.
Igen. Nagyon utalásszerűen, de szeretnénk arról is picit említést tenni, hogy a nők szerepe Lukácsnál milyen kihangsúlyozott. Számos egyedi esetet említ, amelyikben nők is szerepelnek, a Naini özvegyasszony, Mária és Márta története, szombatnapon meggyógyított asszony, aztán a feltámadáskor is asszonyok veszik körül Jézust.
Igen, ugye az ebből a szempontból érdekes, ugye, hogy azt mondja el Lukács, hogy Jézusnak a szolgálatát, az anyagi forrását nagyobb részt, vagy jelentős részt nők adták. Tehát ugye Lukács 8-nak az elején ott van. Ugye Mária és Márta történetét elején, amint ilyen kulcs történetként mondunk el, tehát a női szolgálat fontossága, tehát hogy az asztalok melletti való szolgálat is ennyire fontos, hogy az Úr kéri, és az Úr figyel rá, hogy vajon lesz-e elegendő erőnk, hogy azt a szolgálatot el tudjuk végezni, hogy a nőket ilyen módon kiemeli az Úr Jézus, mert ugye, hogy egészen más, és akkor Mária, Erzsébet, Anna, igen, tehát még, hogy ennyire fontos, tehát, hogy igen. Lukácsnak ebből egy icipicit más a szemléletmódja, és ezt azért érdemes odafigyelni, hogy a nők, mint akik a szolgálatnak a részesein, akik a legfontosabb részénél ott vannak, tehát, hogy ez az Úr Jézus megértésében, és itt a feminizmus ebben a mértékben igen támogatandó, hogy azért nem csupán a férfiak ügye a hívő élet, hanem a nők és a szolgálat is a nőknek a része, és a másik nagy témája Lukácsnak a gazdagok és a szegények kérdése.
Igen.
A szegényeket nagyon előveszi, és ugye itt az özvegyasszony, aki beledobja a 2 fillért.
Igen.
Ugye ez valószínűleg az as volt. Steve Booth tanár úr, amikor búcsúzott tőlünk, adott mindannyiunknak egy ast, akkor is most körülbelül 25 éve 60-70 forintot ér egy ilyen. Ért akkor. Tehát, hogy nagyon minimális értéke, tehát olyan mennyisége van benne, hogy ezt azért szeretem elmondani, hogy ez az, hogy tényleg ennyire szegény volt, hogy ez az egyetlen pénzérméje volt, ami 2000 év múlva sem ér semmit, de ő a kevésből mindent adott. Míg mások sokból keveset.
Igen.
És a szolgálatban, meg az áldozatban, ugye ezt amikor oda kell figyelni, hogy ki mennyit ad? Ki hogyan ad? Sokból keveset, szükség van arra is, de nekünk ugye ez kell, hogy a kevésből mindent odaadni Jézusnak. És ugye ez az, amit egy női szereplőn keresztül tud megmutatni Lukács, tehát hogy milyen kiszolgáltatott lehetett az az ember, akinek ez volt az egyetlen vagyona.
Igen. Térjünk rá a passió és feltámadás szempontjaira itt a végén. Az ökör ugye az, akit fel kell áldozni, és már említettük, hogy megfelelő helyen, megfelelő időben.
Igen, és ez az érdekessége, ugye, amit beszéltünk ugye Máténál, hogy az Úr Jézus a legbrilliánsabb tanító, a legbrilliánsabb elme, akinek minden kérdésre van válasza, minden válaszra van egy kérdése, tehát aki a legbölcsebb, és tényleg így kell az ő tanítását olvassuk, hogy tanít bennünket, és ezt érzékeljük, de a többi evangéliumnál érzékelhetjük, ha nem is ennyire, mint Lukásnál, hogy az Úr Jézus mintha egy kicsit elhallgatna, mintha kicsit csöndben lenne, mintha az lenne a fontos, hogy igen, Olajfák hegyére ki tudjak menni imádkozni. Arra figyelmeztette a tanítványokat, hogy készüljetek, imádkozzatok, és ugye az utolsó vacsoránál pedig arról beszél, hogy az az igazi, és az a legnagyobb a mennyek országába, aki szolgál. Tehát, igen. Hogy ez a mint ugye, beiktatási beszéd, ez meg mint a búcsú beszédet nézhetjük, és ezt mondja, és ezt akarja, hogy a tanítványok fejébe ott legyen, hogy az a nagy, és az az Isten országában az értékes, aki tudja szolgálni a másikat. Tehát ugye, mint az ökörnek is ugye ez a képessége, hogy ő ezt tud, megy és végzi a maga munkáját, és nem elmélkedik rajta, meg nem gondolkozik rajta, nyilván nem tudjuk, de hogy megy tovább, tehát hogy ezt a képet kell benne látni, hogy tovább, és néha ez nem esik jól, hogy nekünk a szolgálatunkat így kell végezni, hogy megyünk tovább, és nem mindig kapjuk meg érte a megfelelő jutalmat. Nyilván az Úr Jézus épp ezért beszél Lukásnál is, hogy mi a jutalom? 100-szor annyi, plusz örök élet. Ja, akkor akkor ne beszélgessünk a jutalomról, menjünk tovább. Tehát, hogy ez van. Tehát a passió történetnek ez a különlegessége, és ott látjuk, hogy Herodes és Pilátus hát akarják látni a csodáit, meg akarnak bele beszélni az Úr Jézussal. Tehát, hogy azt mutatja be Lukács, hogy a hatalom az nem volt ellenséges, csak az Úr Jézus az áldozatot akarta bemutatni. Ugye, ahogy beszéltünk róla, hogy nem a római birodalom, meg a római hatalom ellen beszél Lukács, tehát, hogy óvatos akar lenni vele, hogy kereszténységnek nem ez a célja, hogy a hatalmat valamilyen módon megdöntse. Tehát, hogy azt látja, de nem akarja kihasználni azt a jó indulatot, ami esetleg ott van Herodesben és Pilátusban, tehát Lukács sokkal inkább így mutatja be őket, hanem azt mondja, hogy ti mondtátok. Nem tudjátok eldönteni, hogy kitől volt hatalma keresztelőbe merítő Jánosnak, hogy Istentől vagy embertől, kell tudták dönteni, de nem merték kimondani.
Igen.
Hogy ott van, és az, hogy ezért van. Ugye elmondja a szőlőműves példázatát az Úr Jézus, és akkor teszi a kérdést, hogy a király, aki visszajön, aki megszerezte a királyi hatalmát, mert azért ment el, és az ő fiát megölik, meg az összes szolgáját, akit küldi, vajon mit fog tenni? A rizósok írástól jelentkeznek, hogy nem úgy van az. Nem úgy történik. Tehát, hogy ott van, mert fenyegetve érzik magukat, és akkor ott is az Úr Jézus az álhatatosságról beszél, tehát, hogy érzékelnünk kell azt, hogy a pasióban azokat a nagyon nagy indulatokat, amik ott vannak bennük, és ugye Lukács szintén azért nagyon visszafogott, és nagyon ebből a szempontból jó példa, mindig jó példa, tehát nem kell dicsérjük Lukácsot, hogy ugye ott neki állnak a farizeusok, a szaduceusok, és akkor egyszer csak az írás tudok, hogy ott az élőkről, meg a feltámadásról szól, azt mondja, jól mondod, mester. És akkor az Úr Jézus válasza az, hogy mondja, hogy azért óvakodjatok azoktól az írás tudoktól, mert vannak, akik értik, meg tudják a jó dolgot, akik csak a dicsőségért csinálják, amit csinálnak. Akik szeretik ugye főhelyen ülni, szeretnek az utcasarkon imádkozni, szeretik, ha megdicsérik őket. Tehát azt mondja, hogy igen, az írás tudoktól sok mindent lehet tanulni, de figyeljetek arra, hogy milyen. És ugye a passiónak a legnagyobb üzenete számunkra most éppen ebben a helyzetben, mert rengeteg üzenete van, Jézus álhatatossága. Tehát, hogy amiről prédikált, hogy álhatatosnak kell lenni a szolgálatba, a passióban nagy héten ő ezt mutatja meg. Álhatatos. Bemegy a templomba, imádkozik, készíti, tudja, hogy jön, arra figyel, vigyázzatok és imádkozzatok, kísértésben essetek.
És az egész világ bűnét terhét magára veszi.
Igen. Igen, tehát ugye ez, hogy igen. A bearer of the burdens, ugye ahogy a Burridge mondja, tehát hogy a terhek hordozója. Tehát, hogy ha is a felkészültek vagyunk, olyanok vagyunk, mint a mester, akkor nekünk is terhek hordozóinak kell lenni.
Igen.
Nem ez a legnépszerűbb üzenet, de a nagypéntek nem a népszerűségről szól, sőt, annak az ellenkezőjéről.
Igen. És Lukács abban is különleges, amikor a feltámadás történeteit nézzük, hogy ő beszél például egyedül az Emmausi tanítványokról.
Az Emmausi tanítványok történetében az a különlegesség, hogy látják és hallják, és nem ismerik fel. Csak akkor, amikor megtöri a kenyeret.
Igen.
Tehát, hogy ugye ez a nehézsége, tehát, hogy Lukács szembesít bennünket azzal is, hogy milyen nehezen fogják megérteni és elfogadni mindazt, amikor prédikálunk az Úr Jézus személyéről. Tehát amikor az Úr Jézus jelen volt, elmondta az igéket, elmondta azokat a dolgokat, amiket el kellett mondania, és nem ismerték föl. Tehát, hogy ezzel a tanítványok nem csupán arról az oldalról fognak találkozni, hogy ők nem hitték el, hanem amikor ők prédikálnak, és nekik nem viszik el.
Igen.
Tehát, hogy, és ezt kell, és ugye ezért mondja, hogy, és amit emelünk ki most ebben a podcastben sokat, hogy álhatatosan. Mondani, addig mondani, amíg egyszer csak hopp, jaj, tényleg.
Megért. Felkapcsolják a villanyt, igen.
Nem mi hozzuk el ezeket az időket, tehát, hogy érzékelteti annak a nehézségét, amivel szembe megyünk, és a szolgálat nehézségében, és ugye ehhez kell az álhatatosság, de az álhatatosság mellett kell az Isten lelkének az ereje, ami által mindezt el tudjuk végezni.
Köszönjük, hogy álhatatosan meghallgattatok, végighallgattatok bennünket. Van még egy evangélium, azzal fogjuk befejezni ezt a sorozatot, aztán majd más bibliai könyvekkel folytatjuk a podcast folyamát.
Sziasztok!
Sziasztok!